Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 23. Zsoltárunkat, 23. Zsoltárunk első versét. 23. Zsoltárunk első versét énekeljük.
Az Úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben
helyet, és az Isten tisztelet végéig, az áldásig maradjunk is ülve. Így helyünkön ülve keressük ki derekas énekünket, ez a 299. számú dicséretünk, a 299. számú dicséretünk első 4 versét énekeljük. 299. számú énekünk első verse így kezdődik: Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere.
Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. Annyi csak Isten hallik, gyermőre sor jöjjik el.
Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy az elmúlt héten is vigyáztál ránk. Olyan sok rossz hírt hallani, olyan sok baj történt a világban megint, annyian haltak meg. Köszönjük, hogy mi békességben élhetünk, és hogy megóvtad, megtartottad életünket. Minden jó, Urunk, amit átélünk, olyan természetes számunkra, mintha járna nekünk, pedig semmi nem jár. Hálát adunk hát mindenért, amit kirendeltél számunkra. De elét hozzuk, szerető édesatyánk, a világ szenvedőit, éhezőket, üldözötteket, megtört szívűeket és a sírókat, kérve, hogy légy irgalmas hozzájuk. És most könyörgünk a gonoszokért, akik megterveznek és irányítanak szörnyű eseményeket. Hozzád kiáltunk értük is, hogy ott változzanak meg, hogy szabadítsd ki őket a pénz imádatból, hatalom mámorból, gyilkos tervekből és indulatokból. És könyörgünk most nemzetünkért is. Hívunk, Urunk, hogy minél többen hozzád térjenek népünk tagjai közül is. Segítsd a magyar családokat. És segíts minket is, Urunk, hogy a Te jó híred, az evangélium továbbmondói lehessünk. Adj nekünk bátor szívet, Jézus, hogy az emberek előtt beszéljünk rólad, hogy népünk fiai számára is a remény, a bűnbocsánat és az örök élet forrása légy. Hívunk most Szentlélek, Isten a gyászolókhoz. Tőled kérünk vigaszt, meg nem szégyenülő reménységet és élő hitet. Kiáltunk betegeinkért, a vesztesekért, a magányos testvérekért. Jöjj most hozzájuk, és mindannyiunkhoz az élet igéjével. Előtted vagyunk, Urunk, kihez is mehetnénk máshoz, hiszen a Te igéd igazság. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 5. részéből, az első 11 verset. És lőn, hogy mikor a sokasság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt. És látta két hajót állani a vizem, a halászok pedig miután azokból kiszállottak, mossák az ő hálóikat. És bemenvén az egyik hajóba, amely Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és amikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondanéki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazonáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadoztak vala pedig az ő hálóik. Intének azért a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látván pedig ez Simon Péter Jézus lábainak elé esett, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván, elhagyván mindenüket, és követték. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, július első hetében Úrkúton tarthatta meg az egyik ifjúsági csoport, a Kis Ifink első táborát, abban az értelemben elsőt, hogy saját konferencia telepünkön lehettünk. És mérhetetlen öröm és hála volt ez mindannyiunk szívébe, hiszen a sajátunkéba lehettünk ezen az áldott héten. Ezen a héten a délelőtti előadásokon a 10 parancsolat volt előttünk, ami fölött napról napra lelkészek magyarázata által elcsendesedtünk mind. Számomra különös volt, amikor tavasszal beszélgettem a fiatalokkal erről, hogy mi is legyen végül is a mi témánk, akkor ők maguk kérték ezt. Beszélgessünk, halljunk a 10 igéről, a 10 parancsolatról. A keresztény egyház a Szentírás alapján 2000 éve hirdeti tagjainak, hogy melyek azok az értékek, amelyekhez ragaszkodjon a hívő ember. Fontos minden felnövekvő új generációnak hallania arról, hogy melyek az alapvető keresztény normák. Melyek a legfontosabb keresztény tanítások, amelyeket, ha megtart a keresztény ember, egyfajta keretet biztosít az élete számára. Jó, hogyha elkötelezi magát Isten beszédének, gondolatának a hívő ember. Éppen ezért sokszor hangzik felénk, hogy mi Isten akarata az ő tisztelete kapcsán, és hogy mi Isten akarata az egymással való viszonyunkban. Akik komolyan veszik Isten szavát, azoknak a keresztény életszabályok egyfajta rendet és a mindennapi életükhöz életszentséget biztosítanak. Nagyszerű könyvek is születtek a kereszténység évszázadai alatt, hogy hogyan is éljen egy keresztény hívő ember. 15. század közepén, hogy egyet említsek, élt és munkálkodott Kempis Tamás, aki írt egy csodálatos könyvet Krisztus követése címmel. És aztán az előtt is és azután is sorba születtek azok a munkák, művek, amelyek segítik a hívő ember életét a tekintetbe, hogy hogyan is éljük meg a mi keresztény hitünket a mindennapokban. Hogy ragaszkodj hozzájuk, mert érted vannak, és ezek megtartanak. Kedves testvérek, fontos fogalom a tudatos elköteleződés, ragaszkodás Isten életről való gondolataihoz. Hangsúlyos, amelyekről sokszor hallunk, amely minőségivé teheti az életünket, életvitelünket. Ma mégis egy olyan igei üzenet áll előttünk, ami tartalmilag, fogalmában ennek az ellenkezőjét mondja, de éppen ugyanilyen fontos fogalom. Ez a szó pedig az elengedés. Amilyen fontos a keresztény életvitelben a tudatos ragaszkodás, ugyanilyen hangsúlyos Isten akarata szerint az elengedés. Egyébként is a hétköznapi életünket is ragaszkodás és elengedés feszültségével éli minden ember. Nem csak személyek, elvek, anyagiak megtartása, de ezek elengedése is állandó kérdései az életünknek. A Szentírás tanít az elengedés fontosságáról is. Gyermekeinket egy időre ránk bízza Isten. Egy időre ajándékba adja a szüleinek Isten, hogy ragaszkodjanak hozzájuk. De eljön a nap, mikor kinyílik az ajtó, és elmennek a gyerekek. Kirepülnek, akkor pedig át kell élnünk az elengedést. Milyen nehéz és fájó a gyász. Ma is érkeztek közénk gyászoló testvérek. Emberek, akik átélik, hogy el kell engedni valakit, aki fontos volt, akit szerettem. Kedves testvérek, a hívő élet a tudatos ragaszkodás és a tudatos elengedések sorozatában teljesedik ki. Egyre jobban igyekszem kötni magamat ahhoz, amit Isten mond, egyre jobban ragaszkodok az Isten által adott életnormákhoz, ugyanakkor igyekszem egyre több mindenről szabad akaratomból lemondani, azaz elengedni, kiengedni a kezeim közül azt, amiről megértem, hogy ő szerinte nem jó. Csak ugye ez egy nagyon nehéz, lelki, sokszor fizikai, szellemi folyamat. Az elengedés. Kedves testvérek, gyakran kiderül személyes beszélgetésekből, hogy sokan nem érzik Isten valóságos közelségét az életükbe. Valahogy azt élik át, mintha az én és az Isten kapcsolat a vasárnap 10 órától 11 óráig terjedő időszakban lenne valóságos. Vagy ott élek át valamilyen érintettséget, de valahogy a hét többi napján nem érzem, hogy ez az Isten tényleg meghallgatja az imáimat. Hogy személyes a kapcsolatunk, hogy akit szólongatok, ahhoz a szavaim el is érnek. De miért van ez? Miért nem születik valóságos találkozás és élő hit sokak templomos emberek számára, szívében? Miért nincs valóságos visszaigazolása annak, hogy akiben hinni szeretnék, tényleg létezik, tényleg odafigyel rám, és tényleg szeret? Mintha túl nagy volna a távolság köztem keresztjén, azaz Krisztust követő ember és a Mester között. Hogy van ez velünk? Vajon hogy van ez igazán te veled? Az igazság az, testvérek, hogy vannak olyan megtartott dolgaink, és ez nagyon sokféle, és nagyon sok minden lehet, amelyek gátként állnak köztem és ő közte. Lehet ez bárki vagy bármi, ami nem enged hozzá közelebb, még közelebb. Hihetetlen erővel vagyunk képesek markolni, tartani, birtokolni oly sok mindent, ami gátja lehet annak, hogy beléphessen Jézus az én világomba, és én beléphessek abba a világba, amiről ő még itt volt a Földön, oly sokszor beszélt, és így nevezte, az Isten országa. Azt jelenti ezt, testvérek, hogy adósok vagyunk. Adósok vagyunk az elengedés területén. Másként, másmiben, máshogyan, mint a melletted ülő, de velem együtt adós vagy. Van tartogatott dolog az életedben, ami nem engedi, hogy közel vagy közelebb lépj az Úr Jézushoz. Van tartozásunk. Kedves testvérek, a dolgokat, amiket szorít az ember, de gátként van Isten és az ember között, azokat általában azért szorítjuk, mert biztonságot sejtetnek, mert biztonságot ígérnek. És bár nehéz üzenet, mégis igaz, hogy Jézus sosem ígért személyektől, érzelmektől, szokásoktól, tárgyaktól, javaktól, szervezetektől kapható biztonságot azok számára, akik az ő követőivé lettek. Ha úgy érzed, hogy nem élsz közel Istenhez, hogy igazán nem ismered őt, vagy hozzátértél már, de most érzed, hogy távol vagy tőle, hogy toporog a lelki életed, talán évek óta egy helyen, ennek a templomnak a csendjébe, végig gondolhatod, mi az. Jó, ha már sok mindenhez ragaszkodsz, de mi az, amit el kellene engedned? Ha akarsz Istennel találkozni, tudnod kell elengedni. Ahhoz pedig, hogy tudj elengedni valamit, hallanod kell, meghallanod kell az ő hívását. Ő hív valamiből, ő szólít, és mi válaszként mozdulhatunk, ha eloldjuk azt, ami odaköt minket valamihez, vagy valakihez, ami nem enged, hogy mozduljunk. Jézus, aki hív, Jézus, aki téged is szólongat hétről hétre, hogy belépj Isten országába, ahol a király ő maga, én pedig lehetek a boldog szolga. Jézussal találkozni, őt megismerni, azt jelenti, hogy meghallom hívását, engedek neki, és elengedek valamit. Aki képes elengedni, sokkal többet kap vissza, testvérek, annál, mint amiről lemondott. Mert amit odaadtunk Istennek, azt a gazdag Isten sokszorosan adja vissza annak, aki szabad akaratából elengedte. Aki tudott elengedni. Mert a gazdag Isten által megszaporodhat az az én kevesem, amit én magam elengedtem. És ugyanakkor egy új élet minőséggel ajándékoz meg az Úr, mégpedig a legnagyobbal, a vele való életközösséggel. Testvérek, a saját megszegényítésem lehetőség arra, hogy akiről eddig csak hallottam, bemutatkozhasson végre nekem. Megmutassa, hogy ki ő, hogy milyen gazdag Isten. Egyszer egy gyermeket Jézushoz hívtak, aki odaadta Jézusnak az 5 kenyerét és a 2 halát. Ez volt az aznapi szegény gyereknek a biztonságot jelentő étel. És bár magát megszegényítette, és odaadta az Úrnak, sokak azon a napon, sok ezer ember ehetett ezekből a kenyerekből és halakból, mert Jézus kezében az a kevés megszaporodhatott. Jézus magához hívta Andrást és Pétert. Az alapigénkben erről hallottunk, hogy prédikáljon. Aznap egy csónak volt a szószéke az Úrnak. A nagy tömeg miatt kérte, hogy vigyék őt a tengeren beljebb. És miután prédikált, utána azt mondta ezeknek a tanítványoknak, vessétek ki fogásra a hálót. Uram, de hát egész éjjel fáradtunk. És amikor mégis megteszik Jézus szavára, a másik hajót is oda kell hívni, mert beemelni már nem tudják a kifogott halak sokaságát. Amikor valaki valamit odaad az Úrnak, mint ezek a tanítványok a hajójukat, és az engedelmességüket, és a hívásra azt mondják, hogy igen, Uram, és a te szavadra megteszem, és a te kérésedre odaadom, azt fogják átélni, hogy emberek halászaivá lesznek. Mindent ott hagytak. Ez az ige vége, ahogy hallottátok. És követték Jézust. Máté, a vámszedő, a karrierjét hagyta ott, a jó keresetét, a magas társadalmi rangját. Jézus hívta, és neki döntenie kellett. Vagy megy, és elenged, vagy nem megy, és ott marad az asztalnál, és szedi tovább a vámot, mert az asztalát nem húzhatja Jézus után. Máté elenged, de mit kap érte? Jézus Krisztus apostola lesz. Péter a Genezáreti tó partján egy húsvét utáni hajnalom átengedte Jézus megbocsájtó szeretetének korábbi önigazult szívét. És Jézus nagy megbízatást adott neki. Te leszel a nagy nyáj pásztora. Akik Jézus hívását hallják, és elengedik azt, amit szorongatnak, mindig sokkal többet kapnak ezen a világon, és a másik világom. A magukat Jézus előtt megszegényítők, őt megismerők és mennyei kincsekkel megajándékozott emberek lesznek. És látjuk sajnos az evangéliumokból, hogy voltak, akik rendre visszautasították Jézust. Akiket Jézus ugyanúgy hívott, akiket be akart vonni Isten királyságába. De valamiért nem mentek. A nagyvacsora példázatban arról beszélt Jézus, hogy egy király meghívta a hivatalosokat fia esküvői ünnepségére, de azok nem akartak elmenni, mert túl elfoglaltak voltak. Túl fontos volt nekik valami más. Voltak, akik üzleti ügyeikre hivatkoztak, mások érzelmi okból adtak elutasító feleletet, de nem mentek. A példázatban a király Isten, akinek a lakomát szerzi, az a fia, ez a lakoma pedig az üdvösség. Ahova csak azok mennek, akik hallják a hívást, és mozdulnak, és valamiből kimozdíthatóak, akik elengednek. De a hivatalosok nem mentek. A hívást hallották, de nem akarták elengedni azt, ami gátja volt annak, hogy belépjenek a vigasságba. Mit tesz hát a király? Behívja az utakról a csonkabonkákat, vakokat, süketeket, fogyatékosokat, szegényeket és nyomorultakat, akik elég szegények ahhoz, hogy ne kösse őket semmi, és eléggé boldogok lesznek, hogy a nagy vacsorán részt vehessenek. És azok mennek. Ők eléggé megszegényítettek, éhesek és szomjasak, mind ismerték az elengedés valóságát, szabad akaratukból vagy kényszerből. Ők megajándékozhatók. Kedves testvérek, szomorúsággal és magánnyal is jár a hívást visszautasítók élete. Aki hallja a hívást, de nem lép, nem enged el, amit kér tőle az Úr, szomorúan megy el Jézus mellől, mint a gazdag ifjú. El lehet menni Jézus mellől szomorúan is, vagy magányosan, mint oly sok önigaz szívű farizeus ember. Ők azok, akik sosem élték át, mit jelent örülni Isten szeretetének. Ők nem lettek sosem emberek halászaivá. Ők nem élhették át azt, amit ez a kisfiú, ez a gyermek, hogy Jézus közelében van valóságosan csoda. És ebből nekem nem kell kimaradnom, hogy a kevesen megszaporodhat, hogy az élet, amit odaajánlottam neki, mások javára fordítható. Ők azok, akik nem élik át Jézus bűnbocsátó szeretetét, mint Péter. Ott azután a húsvét utáni hajnalom. És ők azok, akik nem érthetik meg, hogy mit jelent másként gazdagnak lenni. De ők azok is, akik sosem gyűjtenek kincseket a mennybe. Arra az időre, ami nem múlik el. Ami örök idő. Kedves testvérek, a mi feladatunk az, hogy amiről megértettük, hogy Isten előtt nem kedves, azt elengedjük. Lehet ez bármi. És valóban úgy van ez, hogy amiket tartanunk kell, amiről az Isten tisztelet elején beszéltem, az mindannyiunkra nézve úgy igaz, egységes, de amiből kihív minket, ki akar csalogatni, szeretgetni Isten, az nem ugyanaz. Lehet ezért bármi. Bármi, ami oda köt magához, és nem enged Jézushoz közel. Például a megbocsájtani nem tudó szívem. Tartozásunk van. Tartozunk megbocsájtani. tartozunk elengedni a másik vétkét, amit várunk mi magunkkal szembe az Istentől minden úrvacsorán. Amiképpen mi is megbocsájtunk a másiknak, úgy bocsát meg nekünk Isten. Ma is elmondjuk majd az Úr imában. Elengedheted a másik vétkét, hiszen te is ezt várod. Vajon meg tudod-e fogalmazni magadnak, hogy mi az, amit el kellene engedned? És vajon meg tudod-e fogalmazni azt, hogy ki és mit vár tőled, hogy elengedd neki? Kedves testvérek, csak egy valakinek nincs tartozása, kifizetetlen számlája, adóssága ezen a világon, az Úristennek. Sem neked, sem nekem, egyikünk felé sincs rendezetlen számlája. Épp ellenkezőleg van. És ő mégis úgy viselkedett, mintha a világ nagy adósa volna. Végignézte fia, miként teszi le mennyei koronáját, ékes ruháját, végtelen mennyei hatalmát, az időtlenségét. Olyanná lett, mint a tékozló fiúk atya, tudott elengedni. A fiú pedig Jézus pompás égi ruháját szegények viselte, szőttesre cserélte, mennyei fejdíszét töviskoszorúra. Letette isteni hatalmát, végül emberi méltóságát, mindent odaadott. Az utolsó ruhájából is kivetköztették halála előtt. Ó, a menny, ó Jézus, mennyire képes önmagát megszegényíteni, hogy egyszer egy ember, te, én, szabad akaratunkból, ezelőtt a szeretet előtt meghajoljunk, és megszegényítsük magunkat. Jézus mindent odaadott, mindenről lemondott, tökéletesen megszegényedett, hogy adja azt nekünk, amink nincs. Tiszta életet, belső szabadságot, békességet, szeretni és megbocsájtani tudó szívet, és a múlhatatlant, halálunk után, örök életet. Hát ő az, aki hív. Ez a Jézus szólongatám hétről hétre téged is, és engem is. Vasárnapról vasárnapra mondja, hirdeti, hogy jöjj, és engedd el, ami nem engedi, hogy közel jöjj, hogy meggazdagíthassalak. Hogy mozduljon a szíved, hogy el ne vesz, hanem örök életed legyen. Jézus hív és keres, mint 2000 éve Andrást és Pétert, hogy elengedj valamit, ami nem engedi, hogy igazán követője légy. Ha nehéz élethelyzetben vagy ma, ha gyászolsz, ha szembe kell nézned roskasztó hazugsággal, vagy éppen igazsággal, rossz hírrel, valamivel, ami emészt, hadd bátorítsalak, hogy ez összetörtség, a megalázott lét Jézus számára mindig kapu volt, és az ma is, hogy beléphessen a megszegényedett világba. Nézzétek meg az evangéliumok híradásait, vagy éppen a nagyvacsora példázatát. Mindig ezeknek az embereknek az életében lép be Jézus. Mert jót akar nekünk. A legjobbat akarja. Hozzánk lépni, hogy megváltoztassa belső világunkat. Mi pedig beléphessünk a királyi mennyegzőbe. Hogy mennyei múlhatatlan kincsek gyűjtőjévé tegyen minket, míg tart itt a földi vándorlásunk. beengedheted őt szíved kapuján. Jézus hív, s ha tudod, mit kellene engedned, ma egy csendes imámon megteheted. És befejezem azzal, hogy ha Jézust igazán szereti a szíved, akkor az életed alaphangja a hála, és egyfajta békesség. De mégis van egyfajta megelégedetlenség önmagaddal. Ha igazán Jézushoz tartozol, életed alaphangja a hála, de mégse vagy a keresztjén életeddel elégedett. Az elégedetlenség forrása pedig annak a belátásából fakad, hogy velem együtt tudod és érted, és elmondod. Uram, ma is tartozással fekszem le. Adósod maradtam a tiszta gondolatokkal. Adósod maradtam, hogy megtartsam azt maradéktalanul, amit kértél. Adósod maradtam, és a másiknak is igazából az maradtam. Megint kiszaladt a számon, amit nem akartam, elfelejtettem igazán jól szeretni, megkérdezni a mellettem élőt, hogy is volt ez a napja, hogy elfelejtettem megölelni, hogy elfelejtettem jól szeretni, ahogy ő neki kell, és szüksége van rá. Volt bennem féltékenység, vagy éppen átjárt valamilyen indulat. Szerettem volna jobban szeretni, és jobban tetszeni neked, és több örömöt és szeretetet adni annak, aki körülöttem és mellettem él. De ma, Uram, épp úgy adóssággal fekszem le, mint tegnap. Köszönöm, hogy mégis szeretsz. Köszönöm, hogy mégis kellek neked. Köszönöm, hogy remélhetem, hogy holnap egy új nap virrad rám megint, benne azzal a lehetőséggel, hogy tegyem a jót, mert a jó tételében adósod maradtam. Köszönöm, hogy adsz időt és lehetőséget, hogy jobban szeresselek téged és a másikat. Hogy holnap igazabban kövessem Uramat, közelebbről a Jézust. Mert tudom, hogy abból élek, hogy az életem legnagyobb adósságát kifizetted helyettem a Golgota hegyén. Ő legyen ezért áldott. Amen. Imádkozzunk. Jobban szeretünk azzal szembesülni, Urunk, hogy nekünk tartoznak. Milyen sok imánk arról beszél, hogy tartozol nekem Isten valamivel, és hogy tartozik a másik nekem valamivel. Köszönjük, hogyha a tükör igazságot is mutat, és nehéz belenézni, te mégis igaz képet adsz igéd által nekünk, magunkról. Köszönjük, hogy ma arról beszéltél, hogy nem csak az fontos, hogy ragaszkodjunk a már megértett, általad kijelentett igazságokhoz, de tudjunk elengedni is. Urunk, itt a templom csendjében engedd, hogy meglássuk, hogy mi az, amiből mozdulnunk kellene. Köszönjük, hogy hívtál. Köszönjük, hogy folyamatosan szólongatsz életünk fájó történéseink keresztül éppen úgy, mint a te csodálatos igéden át. És mi itt vagyunk, Urunk, és hallottuk. Kérdezünk hát, mit kell, hogy elengedjünk? Segíts nekünk, Urunk, hogyha megértjük, mi az, ami a gátja a veled való szoros együttjárásnak, akkor a meghallott ige alapján képesek legyünk is elengedni, Köszönjük azt a jó hírt, Urunk, hogy azt is láthatjuk, hogyha valaminket odaadjuk neked, akkor te nem szegényebbé teszel minket, hanem végtelenül gazdagabbá. Segíts, Urunk, hogy ne csak elméleti keresztények legyünk, ne csak szép szavak hallgatói, hanem az igének megtartói, velem kezdődően. Köszönjük, hogy szóltál, hogy kerestél, hogy hívtál, hogy tanítottál. Légy érett áldott, szerető mennyei édesatyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Álljunk fel az áldásra. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon, mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jegyeseket hirdetek. Benedek Zsolt, református vallású, konfirmált vegyészmérnök testvérünk jegyzette, Ficere Kitti, római katolikus, hajadon japanológust. Házasság kötésük megáldása. 2016. 7. hó 23-án szombaton lesz, 16 órakor Dubicsányban, a református egyház szertartása szerint. A fiatalok szeretettel várják testvéreket. Gyászoló testvérek is érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Dzsugán Béláné testvérünket, aki 85 esztendőt élhetett. Jézus Krisztus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett, hátramaradott testvéreinknek. Záró énekünket keressük ki, ez a 299. számú dicséretünk. A már énekelt 299. számú dicséretünk, ennek az utolsó 5. versével fejezzük be Isten tiszteletünket. Thank you.